Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Ezt megírva találjuk Máté evangéliumában, a 4. fejezet első 11 versében a következőképpen. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd a lábadat a kőben. Jézus ezt mondta, viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre. Megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nagyon sokféleképpen lehet igét tanulmányozni. Pár héttel ezelőtt, talán emlékeznek a testvérek, arról beszéltem, hogy hát van olyan, amikor maga a szerkezet is már mondani valóval bír. Ugye Mózes könyvéből volt az ige, és akkor láttuk, hogy az Úr kérdez, Mózes válaszol, Mózes kérdez, Úr válaszol. Tehát egy párbeszéd van az Úristen és az ember között. Párbeszédet folytat velünk az Úristen, és most hadd mutassak egy következő, vagy egy másik fajta bibliaolvasási, vagy egy ilyen tanulmányozási módszert, aminek hadd rémítsek el mindenkit, hogy rögtön elmondom a latin nevét, de remélem senki nem fog kimenekülni. Ez úgy hívják, hogy lectio continua, ami azt jelenti, hogy az egymás után való olvasás, a folyamatos olvasás, ahogy így haladunk előre, tulajdonképpen versről versre való ige tanulmányozást jelent, hiszen ez egy olyan ige, amiből nagyon nehéz egy lényeget kiemelni. Ha az előbb mondtam, egy utolsó latin kifejezést engedjenek meg, scopus. Scopus az a mondani való, a lényeg, az igének a magja. Nagyon nehéz kiemelni egyetlen egy mondani valót ebből az igéből, hiszen folyamat van benne, megy végig, kísértés van, három kísértés, már szinte már népmesei, hogy három próba, három kísértés, és Jézus megállja ezeket a próbákat, vagy kiállja a kísértőnek a próbáit. Szinte gyönyörű irodalmi formája van ennek az igének. Hát látjuk, hogy van egy bevezetés, van egy tárgyalás, ami három részből áll. Hát ez egy tökéletes irodalmi szerkezet, és van egy gyönyörű befejezés, Jézus kiállja a kísértés, vagy megállja ezt a próbát, és oda mennek az angyalok, és szolgálnak neki. Ha a bevezetést megnézzük, akkor azt látjuk, hogy rögtön így kezdődik ez az ige, hogy a lélek a pusztába viszi Jézust. Ugyanaz a lélek, csak zárójelbe jegyzem meg, aki nem olyan régen galamb formában, vagy galamb alakban, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt, szállt le Jézus vállára a keresztelésének a történetekor. Tehát az a lélek, aki egyszerre az Úristen jelképe is, vagy az a galamb, aki az Úristen jelképe ott van Jézus vállán, pár nappal később elviszi a pusztába azért, hogy megkísértse őt valamilyen formában. Miért történik ez? Hiszen talán mindegyikünknek a napi imádsága az, hogy imádkozunk az Istenhez, elmondjuk a mi atyánkot, ne vigy minket kísértésbe. Most akkor miről van itt szó? Hiszen a lélek mégiscsak Jézust kísértésbe viszi. Mit jelent ez egészen pontosan? Hadd tegyek itt egy zárójeles megjegyzést. Erről Luther is beszél, hogy az, hogy ne vigy minket kísértésbe, talán úgy lenne pontosabb érteni, hogy ne vigy bennünket olyan kísértésbe, ami meghaladja az erőket. Mert hiszen az Isten bennünket próbára tesz. Hiszen az élet bennünket próbára tesz. Vannak kísértések, napi szinten vannak kísértéseink. Vannak nagy kísértések, amik hát ha kiállunk, akkor az egész utána lévő életünk jó lesz. Ha ott elbukunk, akkor tönkre tesszük ott annak a jónak a folytatását. Tehát tulajdonképpen vannak kísértések, nyilván az a kérdés, hogy mekkora ez a kísértés. A történetet úgy ismerjük, legalábbis a Biblia fordítók ezt a címet írták ide, hogy Jézus megkísértése. Ugye ez eredetileg nincsen így a Bibliában, csak szeretném ezt is jelezni, hogy ezt a Biblia szerkesztők a könnyebb tájékozódás érdekében jelzik ezt, hogy ez a történet, ez a Jézus megkísértése címen szerepel. De hát hiszen nem is biztos, hogy a legjobb kifejezés ez, hogy Jézus megkísértése, hiszen nem biztos, hogy kísértésről van szó, inkább próbatételről, fölkészítésről van szó. Nem véletlen, hogy ez a történet, ez közvetlenül Jézus megkeresztelkedése után és az első csodatétel előtt szerepel. Hát Jézus ezzel készül rá arra az egy kötőjel 3 évig terjedő messiási szolgálatára, amivel az Úristen megbízza. Tehát úgy néz ki, hogy Jézus fölkészül. És úgy néz ki, hogy a nagy dolgokra föl kell készülni. És úgy néz ki, hogy a nagy dolgokra kísértéseken és próbatételeken keresztül tudunk ma is, vagy kell ma is fölkészülni. Tehát a fölkészülés az nem egy tananyagnak az elsajátítása, nem egy megtanulása valaminek, nem egy vizsgázás. Hát az élet előtt, az Isten előtt való vizsgázás. Amikor nagy dolog történik velem, ott mindig van próbatétel. És ha nagy dolog történik velem, és próbatétel van, akkor ott mindig van kísértés, mert úgy néz ki, hogy ez az életnek a logikája. És úgy néz ki, hogy így épül fel a mi életünk is. A próbatétel, azt mondhatjuk, hogy Istennek a pedagógiája, Istennek a módszere. Ezzel készít, ezzel tanít bennünket is. Hadd mondjam már itt rögtön az elején, hogy Isten nem akarja azt, hogy belebukjunk. Tehát Istennek nem célja a kísértéssel, és nem célja a próbatétellel az, hogy belebukjunk. Ezek mind formálnak bennünket. Nagyon sokból nem tudunk jól kijönni, vagy nem jól döntünk, rosszul csináljuk. Nagyon sokszor elbukunk ezekben a kísértésekben. Igen, ez az életünk, kész. Hát ez benne van. Nem is olyan régen olvastam egy interjút egy amerikai sportolóval, aki arról azt kérdezi, hogy hogyan lett ő ilyen, hogy ilyen jó, ilyen sikeres. Nem a sikeres szót el akartam kerülni, de végül kicsúszott. Hát hogyan lett ilyen ügyes? Mindenki azt hiszi, hogy a fejlődés, ahogy szintén pár héttel ezelőtt beszéltem arról, hogy töretlen, mindig egyre jobb, és mindig egyre jobb. És ez a sportoló azt mondta, hogy ő úgy lett ilyen, amilyen, hogy állandóan elrontott mindent. Hogy elrontott valamit, abból tanult, egyre jobb lett. Elrontotta, tanult. Nem a jól csinálom, még jobban csinálom logikáján fejlődött az ő karrierje, hanem a elbukás, kísértésekben való elbukás, vagy újrafölállás, ilyen kis fűrészfogas élete volt. És akkor egyre följebb ment, és egyre jobb lett. Szóval valószínűleg, hogy így lehetünk ezzel mi is, hogy ott vannak a tévedéseink, ott vannak a kudarcaink. Hát ez az életünk. Nagyon szép, hogy Jézus tulajdonképpen mind a három próbát, vagy mind a három kísértésben meg tud állni. De esetünkben inkább talán arról szokott szó lenni, hogy néha megállunk, néha elbukunk. És talán többször bukunk el, mint amennyiszer megállunk. És éppen ezért számomra nem feltétlen az az elsődleges mondani valója ennek a történetnek, hogy Jézus 3-szor megállja a próbát, hanem először is ennek a bevezetésnek az a mondani valója, legalábbis így kaptam én Istentől, amikor készültem erre, az a mondani valója, hogy igen, próbákon megyünk át ahhoz, hogy valamire fölkészüljünk. És ez a próba, ez nehéz, és az élet, az nehéz, és ez nem lesz könnyű. Ez lényegéből fakadóan nem tud könnyű lenni, ez nem egy könnyű műfaj. Hogyha az első próbát megnézzük, akkor rögtön egy nagyon nehéz helyzettel találkozik Jézus szemben. Az eréssel. Minden kísértésből van kiút. Minden kísértésben tud Jézus jól dönteni. Ez azt jelenti, hogy az Úr, amikor engem próbatétel elé állít, akkor utakat ad elém, és biztos, hogy ezekben az utakban van jó út is. Van, amikor nem látszik elsőre, hogy melyik a jó, de hogy jó út van, az biztos. Hadd meséljem el, vagy mondjam el a kedves testvéreknek, hogy múlt héten, hát vannak ilyen kis bosszúságaim, bosszús voltam, mert mesélte nekem valaki azt, hogy hát képzeljük el, hogy elment egy egyházi személyhez, valami nagyon terhelte az ő lelkét, elment egy egyházi személyhez, és azt mondta neki ez az egyházi személy, hogy ha ebben az életben marad, amiben van, halálos bűnt követel, de ha onnan kilép, azért követel halálos bűnt, mert kilépett abból, ami benne van. Hát akkor mit csináljon? Semmit. Halálos bűn. Nincs kiút. Hát ez engem annyira felbosszantott, tudnélik, nem hiszem el, hogy az Úristen így beletegyen bennünket helyzetbe, hogy tessék itt a kísértés, nincs kiárat. Tessék itt a nehéz helyzet, közje meg vele, de tudd, hogy úgyse fogsz megküzdeni. Ilyen nincs. Olyan van, hogy nagyon nehéz, küzd meg vele, nagyon-nagyon nehéz lesz, de van jó út, van kiárat, mindig van kiárat, mindig van kiút. Szóval legyen ez az első érzésünk a kísértéseink kapcsán, hogy nehéz benne lenni, mert nehéz, de van kiút. És az Úristen, ha már belevitt, akkor elő is készíti a kiutat. Mert olyan nincs, hogy belerak és nem vesz ki. Olyan nincs, hogy bezár engem, hogy tessék, szabadulj ki, de nem tudsz kiszabadulni. Ilyen nincsen. Valószínűleg, hogy ezért osztantott engem föl végtelenül ez a történet, ez a mesélés, mert azt láttam ezen a szerencsétlen testvéremen, aki ott velem szemben ült, és ezt mesélte nekem, hogy teljesen kétségben van esve, hogy ő nála itt elzáródott a lehetőség ahhoz, hogy az Istennél maradjon. És örültem annak, hogy egyáltalán még eljött egy egyházi személyhez hozzám, és nem mondta azt az egész egyházra, hogy kész. Ez egy nagy csoda volt. Az első próbatételben Jézus az étellel szenved kísértést. 40 nap után a 40 napos bőjtből éppen a 40. napon jelenik meg a kísértő. Vegyük észre. Milyen érdekes, igaz? Nem a 10. napon, hanem a 30. napon. 40. Azon a napon, amikor már mondhatta volna Jézus azt, hát már 40, hát már tulajdonképpen vége van. Hát most, hogy nem 41, hanem 40, hát most mondhatta volna ezt. Ez ebben a kísértés. Hogyha 10. napon jött volna a kísértő, akkor még erős az ember. Amikor az ember elhatározza, hogy sportolni fog, akkor másnap még nagyon elszánt. Akkor még másnap még végigcsinálja az edzéstervet, végig tekeri a kilométereket. De a 40. nap után, amikor nagyon éhes, amikor már minden gondolat, én nem tudom, hogy Jézus fejében mi játszódhatott le, de feltételezem azt, hogy 40 nap után már jócskán inkább az étellel volt elfoglalva, mint mással. Mi bizonyítja ezt? Az, hogy a kísértő ezzel próbálkozik. Az, és ez pedig azt jelenti, hogy a kísértéseinket soha nem a piszlicsári ügyeinkben szenvedjük el. A kísértéseinket mindig azokban az ügyekben szenvedjük el, ami éppen húsba vágó, ami releváns. Mert lehetne engem kísérteni, tudom én, bármivel, ami nekem közöm nincsen hozzá, hát ez nem igazi kísértés. Az igazi kísértés, és ez a gonosznak, az ördögnek, a sátánnak, a kísértőnek, vagy hívjuk bárhogyan, ez a módszere mindig azt találja meg, ami legjobban foglalkoztat, ami éppen aktuális, amiben lehet engem próbára tenni. Amiben éppen benne vagyunk, ami foglalkoztat. A kísértés abban fog jelentkezni. Ma annyira sokszor tapasztalom azt, hogy a könnyű megoldások idejét éljük. Hogy minél könnyebben valamit megúszni, hogy minél egyszerűbben megúszni. Ezekben a történetekben a kísértésnek való engedelmesség mindig a könnyebb út. Nem tűnik elsőnek rossz útnak. Hát most 40. napon én eszem éppen, hát már éppen vége van. Tulajdonképpen már úgy is tekinthetjük, a 40. nap az már vége. Miben bízhatunk? Én azt veszem észre, hogy egyedül abban, de legyen ez az origó is, vagy legyen ez a kiindulás is, meg a befejezés is, hogy ha az Úristen bennünket egy helyzetbe állít, akkor ő az, aki megmutatja nekem a kiutat. hogy legyen azért ez az első gondolatom, hogy Uram, hát itt vagyok most ebben a helyzetben, ez most nagyon nehéz nekem, nem tudok dönteni, nem tudok választani, meg annyi válságban vagyok, de tudom, hogy előkészíted nekem a kiutat. Legyen ez az első, hogy aki belevíz, az az Úristen, azt megcsinálja nekem, vagy megadja, vagy megmutatja a kiutat is, még akkor is, hogyha nem az a könnyű. Mert nem a könnyű a jó. Néha két rossz közül kell választanom, de bízom abban, hogyha Isten próbaként állít elém, vagy próbaként állít engem valamibe bele, akkor lehetőséget is ad, és jó utat is ad. Nagyon fontos megküzdési stratégia ez. Amikor Jézust kísérti a sátán, akkor egy igével válaszol. Akkor egy igével válaszol, és nézzék meg a testvérek, figyeljétek meg, hogy a második történetben mi történik. A sátán is előveszi az igét. Ha te igével, akkor én is igével. Ha te az igét idézed, akkor én is az igét idézem. Mert az igének van ereje, az igének ma is van ereje, és ebből fakadom, hadd mondjam azt is, hogy amikor benne vagyok egy ilyen helyzetben, jó, ez van, benne vagyok, mit teszek, ez a kérdés. Akkor legyen az első kérdésem az, hogy mit mond erről a Szentírás? Kérdezzem meg azt az Úristentől, hogy mit csinált itt Jézus, mit csináltak a proféták. Először is tudjam azt, hogy nem én vagyok az első, aki ilyenben benne vagyok. És nem az utolsó. Hogy bármi történik velem, az nem velem történik először, és nem is velem történik utoljára. Tehát ilyet, amilyen vagyok, minden szempontból, ilyet már látott a világ. És ilyet már látott az Isten. Tehát Isten tudja azt, hogy mit kell tennie. És Isten tudja, hogy mit kell mutatnia nekem. Ezért mondom, hogy legyen ez az első kérdés, hogy Uram, te voltál ilyenben benne? Nézzük meg az evangéliumokat, nézzük meg Jézus, hát megalázták, megkorbácsolták, szenvedett, hát mindenben kiárt neki az, ami nekünk kiárt. Mindenben része volt nekünk, amiben nekünk része volt. Kivéve egy dologban, hogy ő 34 éves már nem volt, mert 33 éves korában keresztre feszítették. De mindenen átment, megaláztatáson. Szóval lehet ez az első kérdésem? Lehet. Hogy Uram, hát te hogy csináltad? Hogyan élted ezt meg? Hogyan élted túl? Én abban bízom, hogy az Úristen a Biblián keresztül képes nekünk támpontokat adni erre. A második kísértés a vakmerőségről szól. A második kísértés a veszélyes önbizalomról szól. A kísértő is ismeri a Szentírást és idézi, azt mondja, hogy hát tedd próbára az Urat. Tedd próbára, fölviszlek a templom párkányára, hát ez nem ilyen párkányra kell persze gondolni, hanem a templomnak a tetejére, ugye oldalfalára, oromzatára. Vesd le magadat, úgyse fogod megütni magad, hiszen biztosan nem fogja Jézus magát megütni, hát ez tudni. De erről szól ez a történet, mutasd meg az embereknek, hogy te milyen szuper vagy. Mutasd meg, hogy te milyen különleges vagy. Nyűgözd le az embereket, bizonyítsd be nekik, hogy te vagy a messiás, hogy te vagy az Isten fia. Mutasd meg, amit van, hogy micsoda különleges ember vagy. Ó, hogy egy idővel ezelőtt, nem is olyan régen, hogy mennyi kényszertől szabadultam meg, ezt hadd meséljem el. Annyi kényszertől szabadultam meg, amikor egyszer valaki azt mondta nekem, hogy hát te nem is vagy különleges. És rájöttem, én tényleg nem vagyok különleges. Hogy más is prédikál úgy, ahogy én prédikálok. És más is vezet úgy hivatalt, ahogy én vezetem a lelkészi hivatalt. És más is van olyan pásztor, amilyen én vagyok. Még jobb pásztor is, sőt, még jobban is prédikálnak. Más is tanít úgy hittant, sőt, hát hittant az biztos jobban tanít mindenki nálam. Nem vagyok különleges, és ez a felismerés rádöbbentett arra, hogy nem kell a világnak bizonyítanom azt, hogy különleges ember vagyok, mert az Isten számára az vagyok. És az én drága feleségem szokta mindig azt mondani, hogy ha azt akarod, hogy szeressenek, gyere haza. Itthon szeretünk. Hát ez micsoda kényszerektől való megszabadulás ez, hogy amikor azt mondja a sátán, hogy nyűgözd le az embereket, mutasd meg, milyen különleges vagy, akkor Jézus azt mondja, hogy én nem nyűgözöm le. Nekem nincsen arra szükségem, hogy lenyűgözzem. Nekem emberként nincs arra szükségem, hogy bebizonyítsam a másik embernek, meg a világnak, hogy én milyen különleges vagyok. Miért? Mert nem vagyok különleges. Mert nem kell különlegesnek lennem, mert annyira, amennyire különlegesnek kell lennem, annyira az vagyok. És mert az Isten nagyon különlegesnek tart engem. És mert a gyerekeim nagyon különlegesnek tartanak engem. Ha rosszul prédikálok, a gyerekeim is olyan tágra nyílt szemekkel várnak otthon. Ha rosszul csinálok valamit, várnak otthon, szeretnek engem otthon. Hát különleges vagyok. Hát nem kell ezt bizonyítani. Nem kell lenyűgözni senkit. Én azt gondolom, hogy ennek az üzenetnek van a legerősebb hangja ma a fiatalok között. Mert ma minden erről beszél. Legyél különleges, gyűjtsed a lájkokat, 500-nál meg se állj, ismerősöd, bezsebelni minden oldalról, elismerések. Mutasd meg, hogy te milyen különleges ember. Nem kell. Hát nem kell. Nem fontos ez, mert akinek fontosak vagyunk a családunknak, az Úristennek, annak bármit csinálunk, úgyis különlegesek leszünk, és úgyis fontosak leszünk, és úgyis mi leszünk a legkülönlegesebbek. Lenyűgöző vagyok azok számára, akik számomra a világot jelenti. Mert a világban minden máshogy történik. Éppen amikor megpróbálom lenyűgözni a világot, akkor távolodom el azoktól az emberektől, akik számára fontos vagyok. Amikor esti mesét akarok hallgatni, vagy akarnak a gyerekeim hallgatni, akkor nem a világ lenyűgözésével kell foglalkoznom. Már akkor majd később a gyerekeim fogják kérdezni, hogy apa, amikor mesélned kellett volna, akkor miért a világ lenyűgözésével voltál elfoglalva? Szóval mindegyik, ezzel csak arra akartam utalni, nem magamról beszélni, csak hogy mindannyian különlegesek vagyunk. És nem kell ezt külön bizonyítani senki számára, se az Isten felé, se a másik ember felé, se önmagam felé. Rengeteg gátlástól és rengeteg mindentől meg tud szabadítani az bennünket, és akkor a kísértőnök sem lesz eszköze. És akkor a kísértő sem fog tudni ezzel támadni, mert azt támadja ezzel, vagy azt azt támadja ezzel, akinek számára ez mindennél többet jelent, hogy hány ismerőse van meg, hogy hányan rajonganak érte. A harmadik kísértés is valami ilyesmiről szól, fokozással, hiszen fokozódik, mindig egyre beljebb megyünk, hogy ne csak csodáljanak téged, hanem a te hatalmad alá legyen minden hajtva. Kísértő azt mondja Jézusnak, azt hazudja, mert a kísértő nem tudja odaadni a világ országait. Ez egy nagyon fontos dolog. Az Isten tudná odaadni. A kísértő nem tudja, a kísértő hazudik. Azt hazudja, hogy tiéd lesz itt minden, hogyha leborulva imádsz engem. Tiéd lesz minden. Te fogod eldönteni, hogy ki a jó ember, ki a rossz ember. Te fogod eldönteni, hogy ki az, aki a klubba tartozik, ki az, aki nem tartozik. Ki az, aki közénk tartozik, ki az, aki veszélyes. Ki az, akit beengedünk, ki az, akit kizárunk. Ki az, aki szép, ki az, aki jó, ki az, aki... Ezt te fogod eldönteni. Hát ez a Jézusi legutolsó kísértés, és ez ma számunkra is a legnagyobb kísértés, hogy én mondhassam meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy én mondhassam meg, ki tartozik ide, ki nem tartozik ide. Ki tartozik közénk, ki nem közénk. Ki az, akit befogadunk, ki az, akit nem fogadunk be. Itt az ember nem csak elhiteti magáról, hogy ő maga Isten, hanem azt is gondolja magáról, és azt is várja magáról, vagy azt is várja másoktól, hogy Istenként tekintsék. És emiatt valami teljes félreértésben éli az életét. Jó ez neki? Hát biztos jó. Egy ideig, óráig. Csak hát ez úgy van, hogy egyszer fent, aztán lent. Egyszer még hallgatnak rá, aztán már nem hallgatnak rá. Egyszer még kegyelt, aztán már nem kegyelt. A kedves testvéreim, a befejezésben pedig oda mennek az angyolok és szolgálnak Jézusnak. Oda mennek az angyolok, és visszaviszik az emberek közé, visszaviszik a szolgálatába. Én azt gondolom, hogy minden kísértésben azt tud megállni, tehát az látszik ebből a történetből, hogy azt tud megállni, aki el tudja fogadni Istentől az elégnek a fogalmát. Hogy nekem elég ennyi kenyér, nem akarok több kenyeret. Nekem elég ennyi elismerés, nem akarok több elismerést. Nekem elég ennyi megbecsültség. Nem akarom, hogy máshonnan megbecsüljenek, mert nekem ez jó. Nekem ez elég. Elég nekem az a gyengeség, amivel élem az életemet, mert az Isten kipótolja, erőssé teszi, nem az én erőm, az Úr ereje teszi teljessé az életemet. Ebben formálódom, próbákat állok ki, elbukom, fölállok, megint elbukom, megint fölállok. Ezzel így élem az életemet, és egyre közelebb és közelebb vagyok az Istenhez. Ez a szép élet, ez a jó élet, amiben merek gyenge lenni, amiben merem azt mondani, hogy nekem nem kell az. Lehetne, de nem kell. Én meg vagyok nélküle, nekem nincs rá szükségem. Mert tudom, hogy aki szeret, az szeret, aki nem szeret, úgy nem szeret. Meg nem is kell. Ez a, ha van Istenem, mindenem van. Ha van Istenem, van segítségem. Ha van Istenem, vannak angyalok, akik szolgálnak, ott vannak körülöttem és vigyáznak rám. Ha Istenem van, mindenem van. Ha Istenem nincsen, semmim sincsen. Semmim az ég világon. Ha Istenem van, mindenem van. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked ezért az üzenetért. Köszönjük Istenünk, hogy szólítasz ma is bennünket, és látod, hogy annyi erőtlenségben és kísértésben vagyunk benne. Urunk, annyiszor elbukunk, és annyiszor rosszul csináljuk a dolgokat. Azért, mert azt szeretnénk, ha szeretnélek bennünket, és mert hatalmat szeretnénk, és mert mindig valami kell, ami nincsen. Istenünk, taníts meg bennünket arra, hogy elfogadjunk téged, elfogadjuk azt a mérhetetlen végtelenséget, amit te adsz a te szeretetedben, és hogy ez nekünk elég legyen a föld életünkben. Ad, hogy veled együtt tudjunk benne lenni, megállni a kísértésekben, és ha elbukunk, akkor pedig a te erőddel tudjunk újra felegyenesedni és tovább menni. Áldj meg bennünket, drága Istenünk, és maradj velünk mindig. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen.